Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A mozgásszegény ülő életmód a gyermekek egészséges fejlődését, többek közt a gerinc fiziológiás görbületeinek megfelelő kialakulását is veszélyezteti, és ezzel felnőttkori porckopásos betegségekre hajlamosít. A vendégünk dr. Somhegyi Anna Mária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója. Köszönöm, hogy itt van velünk, üdvözlöm.
Üdvözlöm én is, önt meg kedves hallgatókat, nézőket is.
Kezdjük azzal, hogy milyen problémák merülhetnek föl egyáltalán a gyermekkor után, amik mozgásszervi problémaként értékelhetőek. Most gondolok arra, hogy amikor mondjuk az ember felnő, 20-25 éves lesz, milyen problémák jöhetnek elő először abból adódóan, hogy gyermekkorban esetleg nem megfelelően kezelték, vagy nem megfelelő gyógytornákat vagy tornákat adtak a gyermeknek.
Szedjük szét a kérdését, ha lehetne, mert a gyermekkorban alapvetően kezelésre, gyógytornára nem lenne szüksége senkinek sem, hanem gyógykezelésre, gyógytornára, annak van szüksége, akinek már valami baja van gyerekkorában. Ilyen is létezik, de azért az nem tömeges. Amire viszont ön a kérdésével és egyáltalán a témakörünkben gondolunk, azok a gyerekek, akiknek nincsen betegségük, és a mozgás fejlődésüket kellene úgy irányítani, hogy felnőttkorukban se legyen, tehát ami megelőzhető a felnőttkori mozgásszerű betegség, azt előzzük is meg. És akkor erre vonatkozóan válaszolnék, hogy tehát mik azok felnőttkorban, mondjuk 20-25 éves korban, amik először megjelennek, és megelőzhetők lettek volna, ugye jól értem, így kérdezett.
Igen, ez volt azért érdekel ez egyébként, mert nyilván, ahogy akkor az egy ténykérdés, tehát hogy az, hogy az változik folyamatosan, azzal nincs mit kezdeni, azzal viszont lehet mit kezdeni, illetve ha már tudjuk legalább az okát egyes problémáknak, akkor azzal már tudunk tovább haladni. Tehát 20-25 éves korban még nyilván vagyunk annyira fiatalok, hogy minden beleférjen, de aztán egy idő után ezek előjönnek, ha tetszik, ha nem.
Hát 20-25 éves korban már elég gyakran fordul elő az, hogy fájdalmat érez a fiatal a gerinc környékén, és ez a fájdalom, ez javarészt a lágyrészeknek, elsősorban az izmoknak a fájdalmassága, és ez még nem betegség, de azért egy figyelmeztető jel. És a másik, amit nagyon gyakran érezhetnek azok, akik hát a mai ülő életforma keretén belül a számítógéppel foglalkoznak, és a mobiltelefonjaikkal foglalkoznak nagyon sokat, hogy esetlegesen a kezük ízületei és inhüvelyei is fájhatnak.
Már a mobiltelefon nyomkodása miatt akár?
Igen, igen. Tehát a kéz ízületeit annyira másképp használja az, aki állandóan nyomkodja. Mondjuk azért ez elsősorban nem a mobiltelefonozókra, hanem akik a számítógéppel keresik a kenyerüket, és azon dolgoznak egész szállónap. Azért ez nagyon sok embert érint a mai világban, és őre ez elég jellemző dolog, hogy az ízületeik aztán fájni kezdenek a kezükön, tudlójukon.
Doktornő, akkor ezt most egy kicsit szedjük ketté a kedvemért, mert ugye most arról beszélünk, hogy ha valaki ilyen életmódot folytat, de gyerekkorban ez még nincs. Na most akkor én azt úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy ha emellett az életmód mellett kialakulnak ilyen ízületi vagy inhüvely problémák, ezeket hogyan lehet megelőzni már gyerekkorban? Tehát ha tudjuk, előre tervezzük, hogy a gyerek biztos, hogy vagy újságíró lesz, vagy programozó, vagy valami olyan munkát fog végezni, ami nem fizikai munka elsősorban, akkor erre hogyan lehet fel lehet egyáltalán készülni erre?
Hát arra a részére a dolognak, hogy a kézizületeivel mit lesz kénytelen csinálni, erre a legnehezebb felkészülni, erre azt lehet felkészülésképp csinálni, hogy megtanítani az embereknek, hogy foglalkozzanak és törődjenek azzal, hogyha egy oldalon terhelték magukat, akkor annak az ellensúlyozására majd meg kell tanulniuk azokat a gyakorlatokat, amiket ha rendszeresen csinálnak, akkor ellensúlyozni tudják vele. Ezt speciál éppen a gyógytornászok szokták tudni, meg az egészségükben érhetőre. Tehát erre meg lehet tanítani bárkit, ez természetes, és nagyon jó is lenne, hogyha mindenki ilyen tudatosan élne. A másik része az, hogy az örökös ülés miatt a gerinc görbületei nem tudnak úgy kialakulni, ahogyan az megfelelő. Magyarul, hogy nem úgy terhelődik a gerincünk, ahogyan az a leggazdaságosabb. Na ez az, ami ellen gyerekkortól fogva bőségesen lehet mit tenni. Alapvetően két dolgot. Az egyik, hogy minél többet mozogjon az a gyerek, egész gyerekkorán keresztül. e tekintetben, hogy a szülők a kicsi pici gyerekeikkel mit tehetnének, hogy egészségesebben tudjanak fejlődni. De alapvetően az iskolás kor az, amikor eltunyulnak a gyerekek, az iskolai életforma, az a kor talán, amelyikben akkor lépnek, ez az, ami nagyon a felnőttek felelőssége, hogy hogyan alakítjuk ki a gyerekeinknek a napi rendjét, és úgy tudjuk-e kialakítani, hogy abban valamelyest utolérjük azt a mozgás mennyiséget, amire naponta a gyereknek szüksége van. Nagyon ravaszul fogalmaztam így, mert a gyereknek naponta egész órányi testmozgásra van szüksége, tehát 60 perc naponta. És mi a mindennapos testnevelést tudtuk kiküzdeni, ami egy nagyon nagy dolog, mert egész Európában egyik másik országnak sem sikerült ezt elérni, pedig az egészségügy mindenhol szeretné. Nálunk sikerült, ha érdekli, majd elmondom, hogy miért. A lényeg, hogy ezzel még nem dőlhetünk hátra, hiszen a testnevelés óra 45 perc, és nem 60. És a 45 percbe is beletartozik, míg jövünk, megyünk, átöltözünk, minden sorakozunk, stb. Tehát a lényeg az, hogy azt szeretném ezzel üzenni a kedves hallgatóknak, akik mostan hallják mindezt, hogyha ők szülők, akkor bizony a mindennapos testnevelésnek egyrészt nagyon örüljenek, mert nagy terhet vesz le a vállukról, hogy a hétköznapi testmozgásnak egy javarészét azért akkor már megkapja a gyerek az iskolában. De ezen kívül még más mozgásocskákra is van szükség, azért így fogalmazom, mert annak nem muszáj egészben fél órának lenni, az nyugodtan lehet 10 percekből is, lehet abból, hogy a gyereket hamarabb kirakom az iskola, az autóból az iskola előtt, hogy menjen már egy kicsit gyalog, lehet abból, hogy arra ösztönzöm, hogy ne lifttel járjon, hanem menjen lépcsőn, tehát ilyen egész egyszerű kis mozgásokból is össze lehet rakni a 60 percet, és ha az iskolai testnevelésben tényleg minden gyerek részt vesz, akkor ilyen kisebb mozgásokkal össze fog jönni a napi 60. Ez egyik nagyon alapvető megelőzése többek között a gerinc problémáknak, de sok minden más, nem csak a mozgásszerű betegségeknek, hanem a civilizációs népbetegségeinknek, mindegyiknek. Tehát ez egy nagyon hatékony általános megelőzési eszköz. Most még mondok egy érdekeset, még a lelki egészség szempontjából is egy hatékony megelőző eszköz.
Igen, ezt már sokan visszaigazolták, tehát azért azt hiszem, hogy endorfin termel a mozgás, vagy tesztoszteront, hogy mit termel?
Endorfin, igen, a boldogsághormon. Igen, és nyilván, hogy nagyon nagy hangsúly helyeződik a testnevelők munkájára, tehát a mindennapos testnevelés valójában akkor tud célt érni, és hozni azt a nagyon-nagyon sok egészséghasznot, hogyha a testnevelők a helyzet magaslatán vannak, és olyan módszerekkel dolgoznak a mindennapos testnevelésben, amik egyrészt megmozgatják, meghajtják azokat a szerveket, amiket kell, másrészt ugyanakkor örömöt jelentenek a gyerekeknek. A jól végzett munka örömét egyrészt, másrészt nyilván játék örömét, mert játszani is kell a testnevelésben, az természetes. Tehát nem arra az örömre gondolunk, hogy bedobtam a labdát, aztán gyerekek, csináljatok, amit akartok, mert így fogtok neki legjobban örülni. Nem ilyenre gondolunk, hanem nagyon sokféle olyan kritériumot kell teljesíteni a jó testnevelés órának, ami komoly figyelmet és odaadást igényel testnevelőtől, gyerektől egyaránt, és ha ezt megteszik, a gyereknek a jól végzett munka öröme az egy nagyszerű élmény lesz, és a másik örömforrás nyilván az majd a játék, amit a testnevelésen belül csinálhat.
De ez már pedagógia. Nos, az Európai Munkavédelmi Ügynökség tartott egy konferenciát a porckopásos betegségek korai prevenciójáról, és ebben szó volt egy egészen ijesztő számról is. Az általános iskolások 88%-ánál találtak tartáshibát. Ez egy 99-es adat, de ettől függetlenül ez szerintem nem hogy jobb lett, tehát így az okostelefonok térnyerése óta gondolom, hogy ez nem lett jobb ez a szám, de majd igazoljon vissza, vagy cáfoljon rá. Na most ez mit jelent, hogy itt általános iskolások egy, vagy elsőtől nyolcadik osztályig értendők, ezt bontották tovább, ezt az adatot? Tehát, hogy akár az első osztályosok többet mozognak, aztán nyolcadikban jön a tunyulás, ahogy ön említette.
Korcsoportról különösebben nem tudok bontást mondani, egyet tudok, hogy az óvodásokat külön vizsgálták kollégák, és az óvodások között 60% körül van a tartáshibáknak az aránya.
Egy picit érünk vissza a felnőtt korra és a prevenció, a felnőtt kor és a prevenció kapcsolatára. Ugye beszéltük a 20 évesek problémáit és az ülő életmódot. Az idő telik, aztán lesz az ember 30 éves, meg 35, meg 40 éves. Hogyha ez kellőképp nincs időben fölismerve egy ilyen probléma, akár mondjuk 20-25 évesen, és nem kezeli időben az ember, akkor ez egy megállíthatatlan vonat? Vagy mi történik akkor, hogyha egy kicsit később kapunk észhez?
Hát jó kérdés, csak még az bánt engem, hogy az előbb a két eszközt elkezdtem magyarázni, amivel a megelőzést tehetjük, és az egyiket mondtam, a másikról még egy szót sem szóltunk, de majd oda fogunk jutni.
Akkor én azt javaslom, hogy most azt fejezzük be, azt a témát, tehát mi a másik eszköz, mert az egyiket akkor igen, valóban kibontotta, én meg tovább kérdeztem, de ezt a kérdést nem fogom elfelejteni.
Tehát akkor a másik eszközünk az egyik a mozgás, a másik eszközünk pedig az, hogy az izmoknak a fejlődését úgy kell kézben tartanunk, hogy a gerincnek a gazdaságos működése váljon automatizmussá. Ez talán érthető így bárki számára. Tehát a helyes testtartás az attól helyes, hogy gazdaságos, szakmailag úgy mondjuk, hogy biomechanikailag helyes, és ez a gazdaságos működés azon múlik, hogy az izmaink hogyan dolgoznak. Azok az izmok, amik a testtartásunkért felelősek, azok kellően erősek és kellően nyújthatóak-e. És hogyha az automatizmusunkat úgy alakítjuk ki, hogy a testünk tartása gazdaságos, akkor az izmaink iránti követelmény ehhez az, hogy azok kellően erősek és kellően nyújthatóak legyenek. Mivel mi állandóan ülünk, meg rosszul ülünk még a tetejébe, ezért az izmainknak a állapotát rosszul befolyásoljuk, tehát amelyek eredetileg esetleg kellően erősek és kellően nyújthatóak voltak is, sok üléssel, meg rosszul üléssel, megint zsugorodottá és gyengülté tesszük az izmainkat, és ezért ezzel minden nap foglalkozni kell. Minden nap ártunk neki, akkor minden nap foglalkozni kell magyarul. A kezünkben az iskola van, mert az egy olyan sok éven át tartó program, amiben befolyása lehet annak, aki segíteni akar a gyerekeken, mert a családban mit csinálnak, arra nehéz befolyást gyakorolni, de az iskolára lehet, tehát ezért azt tűztük ki annak idején célul, hogy érjük el, hogy a testnevelők tanulják meg azt a speciális mozgásanyagot, ami ahhoz szükséges, hogy a gazdaságilag helyes, tehát a biomechanikailag helyes testtartás kialakulhasson minden gyerekben, automatizálódhasson, a helytelen helyett most a jó, és utána fenn is maradhasson. Mondom, mivel állandóan ülünk, és ezzel gyilkoljuk az izmainknak a megfelelő állapotát, ezért rendszeresen kell foglalkozni és csinálni ezt a bizonyos mozgásanyagot. Tehát ez a másik fele a megelőzésnek, és ha a testnevelésben ezt elérjük, akkor a fiatal úgy fog felnőni, hogy 20 éves korában, 25 éves korában ő ezzel teljesen tisztában lesz, hiszen napi gyakorlatában lesz benne, hogy ő neki milyen gyakorlatok azok, amik ezt segítik. És ha netán úgy gondolja, hogy mostan egy összefogottabb, rövidebb gyakorlatanyagot szeretne, meg fogja keresni az interneten, és meg fogja találni, de már tud mit kezdeni vele, mert a testtudata, az izomtudata, az meg lesz hozzá, sőt valószínűleg azt is fogja tudni, hogy mi a helyes testtartás, és annak mi a kulcsa. Mert az lehetetlen, hogy a gyakorlatokat úgy végezze a testnevelő, hogy közben ezt a tudást ne adná át. Ez a másik fele a megelőzés. És talán akkor már vissza is térünk arra, amit meg közben kérdezett, hogy mit tud tenni 20-25 éves korában. Hát azt, hogy ha már szerencséje van, és csinálták vele a testnevelésben, akkor tudja, hogy ezt kell folytatnia. A testnevelőknek egy elég bonyolult, hosszadalmas mozgásanyagot készítettünk, hogy ne legyen unalmas. Az otthoni végzésre ennél kicsit rövidebbet érdemes csinálni. Ezt meg lehet találni interneten nagyon sokféle helyen, ha nem, akkor gyógytornászt keressen meg az illető, és az megtanítja neki. Tehát ezt tudja tenni, hogy az izmainak az állapotával naponta foglalkozik. Ha még a tetejébe úszni is el tud menni, az egy kiváló kiegészítés, mert az egyrészt a súlytalanság állapotában nagyon kényelmesen teszi lehetővé az izmok számára a fejlődést, de másrészt pedig egy lazulást, egy általános áthangolódást is nyújt, ami a gerincen kívül még sok más szervünknek hasznára vár.
Na most mielőtt tovább megyünk az imént említett megállíthatatlan vonatra, ugye talán emlékszik rá, hogy a 40 éves korban hogyan lehet visszanyúlni a múltba, és jóvá tenni a hibákat. Még egy dolog eszembe jutott, hiszen itt sokat beszél a rossz ülésről. Hogyan lehet jól ülni? Illetve ha nem lehet jól ülni, akkor azt hogyan lehet kompenzálni?
De lehet jól ülni. Mondhatnám, nagyon egyszerű, úgyhogy most mindjárt el is mondom, hogy hogyan kell helyesen ülni. A lényege a helyes ülésnek, az első lényeg, hogy a talpunk a földön legyen. Ez egy felnőtt számára evidencia, mindenkinek leér a lába a székről. Igen ám, de az iskolás kicsi gyereknek nem. Azért mondom el most. Tehát erre oda kell figyelni, hogy a pici gyerek az iskolában olyan széket kapjon, amiről leér a lába. Tettünk lépéseket, hogy a pedagógusoknál ez a villany kigyulladjon, és rendeljenek olyan székeket, hogy az első osztályban ne egyforma székek legyenek, hanem pici gyereknek is legyen, meg nagyobbacska gyereknek is legyen. Tehát a testmérettől az alapvetően függ, hogy milyen szék lesz majd be jó. Tehát A helyes ülésnek tehát egyik alapja, hogy a lábunk leérjen, a másik alapja, hogy a tért hajlatunkat ne nyomja a széknek az ülőlapja. Mert a harmadik pedig az, hogy csúszunk hátra a széken a fenekünkkel teljesen, annyira, hogy a medence csontunk tetejét és a derekunkat támassza meg a széknek a támlája. Ha a hátracsúszáskor belehasít a térthajlatunkba az ülőlap, az nagyon rossz, az nem jó szék. Azért nem jó ülni, nem a gerinc miatt, hanem mert elfogja a vérkeringést egy kicsit szorítani, az kellemetlen, nem is marad senki se úgy természetesen, mert érzi, hogy kellemetlen. Ha viszont nem csúszunk hátra a széken, akkor nem fogjuk ott támasztani a derekunkat, ahol kell, hanem akkor félig fekve fog elhelyezkedni a medencénk és az ágyéki gerincünk, és az aztán meg kifejezetten nyúzza a porckorongjainkat. Míg ha helyesen ülünk, akkor a medence csontunk fölfele indul, az ágyéki gerincünk is lényegében fölfele indul, és így azért valamelyest csökkentjük azt a terhet, ami az ágyéki gerinc porckorongjaira hárul, mert ez a veszélye az ülésnek, hogy ott nagyon megemelkedik a nyomás, és az örökös nyomás a porckorongnak a kopásához vezetett. Most meg a helyes üléshez azt hozzáteszem, hogy ez most nagyon szép, ahogy elmondtam, de nagyon sok olyan szék van, speciál jellemzően az iskolákban.
Pont az iskolákban.
Igen, sajnos, ha a szülők hallják, menjenek legközelebb az iskolába, és nézzék meg, milyenek a székek. De sokszor olyan székeken ülnek éppen a gyerekek, amely széknek azon a helyen, ahol a derekat kellene támasztani, a levegő van. Na, az nem fog támasztani. És a széktámla fönt van a lapockatájon. Én igazán nem tudom, hogy amikor ezeket a székeket csinálták, miért így csinálták, de nem a lapockatájat kell támasztani, hanem a deréktájat. És amikor most erre rájöttünk, hogy a vadi új iskolákban vadi új bútorokat szereznek, vagy mondjuk egy felújított iskolában vadi új bútorokat szereznek, és azok közt is ilyenek vannak, ezzel szembesültem egy pár éve, három éve. Nagyon elszomorodtam, mert azért mi orvosi oldalról elég régen kommunikáljuk azt, hogy milyen a jó szés, ezt a köznevelési jogszabályok tudják is. A gyakorlatban meg mégis ott vannak a vadonatúj nem jó széken. Hát hogy lehet ez?
Ezt mivel magyarázza?
Hát azt mondta, ez egy testnevelő tanári továbbképzésen szakmai műhely napon derült ki, ahol bemutattam nekik, hogy mi a helyes ülés, és mindig azon a széken mutatom, ami épp ott van a teremben. Hát egy ilyenen mutattam be, pont a levegős típusú szék volt, és hát elkeseredtem rajta, és akkor gúnyosan kacagta a kezem, hogy jó, hát nekünk erre semmilyen befolyásunk nincsen, mert nekünk a börtöntől kell megvenni a széket. Én nem az a fajta vagyok, aki így állnék a dolgokhoz, hogy eleve valamit feladjon az ember, mert nem lehet, mert ezért vagy azért, hanem én akkor elgondolkoztam ezzel, mit lehetne csinálni. Hát mondtam, ha a börtönbe készítik a székeket, azt is emberek készítik, emberek irányítják, azoknak biztos meg lehetne mondani, hogy ne oda tegyék a támlát, hanem hogy helyesebben hova kéne tenni. És én ezért a Pintér Sándor belügyminiszternek levelet írtam. Most speciál szerencsém volt, mert egy rendezvényen éppen találkoztam is vele, és ott elmondtam neki két mondatban, több ugye ilyenkor nincsen idő. Adtam egy névjegyet, és mondta, írjam meg e-mailben. Megírtam, pillanatok alatt oda kerültem a börtönvezetéshez, akik megértették, és a legsegítőkészebben álltak hozzá, én fél évig a börtönbe jártam Sopron-Kőhidára, és ott a fejlesztőmérnök jött, mindenki, szóval ezt mindenki érti, ahogy most ön is, és a hallgatók is egész biztos megértük, mert egyszerű dolog, ezt tényleg mindenki megértette ott is azonnal, és a fejlesztőmérnök egy nagyon kiváló fejlesztőmérnök volt, aki azt kérte, hogy menjünk el egy iskolába, és ott próbáljuk, hogy ő lássa, hogy a gyerekek mérete és a székméret hogy mint. És akkor nézte, és méricskélte, kiváló vizsgálatot csináltunk az ottani védő, Soproni egyik iskolában a kiváló védőnő segítségével, és a vége az lett, hogy a legkisebb gyereknek is megfelelő széktípust fejlesztettek ki. És onnantól fogva mindegyik testmérethez megfelelő székméretet, tehát a magassága a széknek, a támla ülőkének a mélysége és a háttámla magasságának. Ezeknek kell illeniük a gyerek méretét.
Ez egy happy end történet egyébként, viszont teljesen. Kiszaladunk az adásidőből, doktornő, nagyon sajnálom, hogy ezt most meg kell szakítsam, viszont a jó hírem az, hogy a jó hír, hát hogyha jó hír, remélem önnek is az lesz, hogy ebben a témában sokkal több van, és én erről nagyon szívesen beszélnék még önnel egy következő adásban, hogyha nem bánja, akkor még felvenném önnel a kapcsolatot. Viszont ma tanultunk mindenképp, és ha a hallgatók nem is, de akik nézik a Nutrifarma oldalán ezt a beszélgetést, azok láthatják, hogy ahogy elmondta az instrukciókat a helyesülésről, én rájöttem, hogy ott háromból két pontnál nem, ez nem stimmelt. Úgyhogy legalább már ma, én már biztos, hogy tanultam valamit, és remélem, hogy a hallgatók is. Visszavárjuk, doktornő, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen én is. Viszontlátás.
Hölgyeim és uraim, dr. Somhegyi Anna Máriával, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójával beszélgettünk. Ennyi fért már az egészségkódba. Köszönöm, hogy bennünket hallgattak. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon.